Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és az úri imádság 5. kérését fogom felolvasni a Máté evangéliuma 6. fejezetéből, a 12. versből. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedves testvéreim, valaki egyszer azt mondta, így fogalmazott, aki bűnbe esik, az az ember. Aki szomorkodik a bűnei miatt, az a szent ember. Aki dicsekszik a bűneivel, az az ördög. Aki pedig megbocsátja a bűnöket, az pedig az Isten. Az úri imádság 5. kéréséhez érkeztünk, és szó volt már róla, hogy az úri imádság nem csak a Máté evangélium a 6. részében, hanem a Lukács evangélium a 11. fejezetében is olvasható, és a két imádság között vannak különbségek. Például a Lukács evangéliumában olvasható változat valamivel rövidebb. Kedves testvérek, mi lehet ennek az oka? Talán Jézus többször is elmondta ezt az imádságot, hiszen a tanítványai arra kérték őt, hogy taníts minket imádkozni. A jó tanító ilyen, hogy amit át akar adni a tanítványainak, azt többször is elmondja nekik. Tudjuk, hogy a tanulás alapja az ismétlés, szükség van arra, hogy amit a tanító átad, azt átismételtesse a tanítványaival. És kedves testvérek, azért is kell átismételni a tanított tananyagot, ha úgy tetszik, mert ebben nagyon fontos dolgokról van szó. Ahogy hallottuk a délelőtt is, élet-halál kérdéséről van szó, kenyérről, a mindennapi kenyérről, a 4. kérdésben, aztán pedig a bűnbocsánatról. Hát gondoljunk bele abba, hogy a bűnök azok, amik megölik a mi életünket, amik tönkreteszik a lelki ismeretünket, a gondolkodásunkat, amik rossz irányba terelik az életvitelünket. Megoldásra van szükség. Jézus minden bizonnyal ezek miatt többször megtaníthatta, elmondhatta ezt az imádságot az ő tanítványainak. Kedves testvérek, az 5. kérés így szól: és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ez a kérés egy és kötő szóval kezdődik. Ezt az és kötő szót úgy szokták hívni a bibliai gondolkodásban, hogy konjunkció, tudnillik, hogy összeköt. Jézus összeköti a 4. kérést, meg az 5. kérést egymással. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Kedves testvérek, sokat rágódunk a kenyér kérdésén, különösen mióta kitört a szomszédunkba a háború, és az élelmiszer árak az egekbe vannak, de így volt ez már a háború előtt is, sőt mindig így volt, az embert mindig a kenyér, a megélhetés, az anyagiak kérdése foglalkoztatta. Valamiből meg kell élni. Híres magyar író Szabó Dezső mondta, ugye, hogy üres gyomorral nem lehet sokáig a himnuszt énekelni. El kell tartani a családot. Nincs ezzel probléma. Probléma azzal van, ha úgy gondoljuk, hogy elég csak az anyagiakkal gondolkodni, elég csak a materiális dolgokra gondolni, nincs szükségünk lelki javakra, nincs szükségünk bűnbocsánatra, nincs szükségünk kegyelemre, Isten igére. Testvérek, Jézus azért kapcsolja össze a 4. és az 5. kérést, hogy az ő követői ne végletekbe gondolkozzanak. Ne mondják azt, hogy nekünk csak a lelkiek a fontosak, hát mégis hívők vagyunk, mi ne foglalkozunk ilyen kérdésekkel, hogy mennyibe kerül a kenyér, hogyan tartsuk el a családunkat. De ne gondolkodjunk fordítva se, nekünk csak az anyagiak a fontosak, a lelkiek kevésbé. Jézus azt mondja ki a két kérés egybe kapcsolásával, hogy amilyen fontos a napi betevő falat, a gazdasági élet, ugyanilyen fontos a megengesztelődés, a kiengesztelődés Istennel és a fele barátainkkal egymással. Ahogy a testi élet alapfeltétele a táplálék, éppen úgy a lelki élet alapfeltétele a bűnbocsánat. Azt is látnunk kell, hogy a mindennapi kenyér kérése és a lelki megengesztelődés kérése egymásra hatnak. Egymásra hatnak. Példabeszédek könyvének 17. fejezetében olvasunk, ott az első versben így szól: jobb a száraz falat, melyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Testvérek, ez a károli fordítás, én is azt olvasom, de ez azt jelenti, ha valaki nem értené, ez azt jelenti, hogy jobban csúszik ott a falat étel, ahol ha kevés van is belőle, de a szívben békesség, nyugalom van, mint ott, ahol bőséges lakoma vár bennünket, de a szívben, a lélekben nincs békesség. Ezért köti össze Jézus a 4. és az 5. kérést egy és szócskával, mert ezek egymásra hatnak. Nézzük az 5. kérést, és bocsásd meg a mi bűneinket. Kedves testvérek, ebben a kérésben Jézus az Isten és az ember közötti viszony legnagyobb akadályára mutat rá. Arra az akadályra, amely hatalmas kőfalként ott áll az Isten és az ember között. És ez a hatalmas kőfal, ami elválaszt bennünket az Istentől, az a mi bűnös természetünk, az a mi bűneink. Egyedülálló könyv a Biblia abban is, hogy elénk adja, hogy milyenek vagyunk mi. A humanizmus óta az egész világ arról beszél, hogy az ember milyen jó. Meg tudod csinálni. A szíve mélyén minden ember jó, meg hasonlók. Ha nem volna a Szentírás a kezünkben, bár ott van az a sok keserű élettapasztalat mögöttünk, amiket elrontottunk, nem tudnánk mégsem azt, amit az ige mond, hogy milyenek vagyunk. Ismerjük az igéket, klasszikus ige, ugye Róma 3, azt mondja az apostol a 14. és 53. zsoltárokra hivatkozva, hogy amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincsen, aki megértse, nincsen, aki keresse Istent, mindnyájan elhajlottak egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is, mert mindnyájan vétkeztek, és hiába vannak az Isten dicsőségének. Kedves testvérek, ilyenek vagyunk. És a Biblia ezt nem csak a Római Levél 3. fejezetében mondja el, elmondja Mózes 1. könyvében. Gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Elmondja a 2. könyvben is Mózes. A Biblia összes könyvében megjelenik az ember ezzel a romlott természettel. És testvérek, hadd mondjam el, hogy ez nem egyik másik emberre vonatkozik, hogy hát igen, egyesek ilyenek. Azt mondja, hogy mindnyájan, ebben te is benne vagy, testvérem, meg én is benne vagyok. A Biblia sokszor úgy beszél a bűnről, mint egy szeméről, amely vádolja az embert. Vádolja az Isten előtt. A bűn vádolja az embert az Isten előtt. És a bűn igazságért, igazság tételért kiállt. Mert az Isten igazságos, és az Isten szent Isten. Na ezért mondja a Biblia, szintén a Római Levél 3. fejezetében, hogy a bűn zsoldja a halál. Mivel ettől a szent Istentől minden bűn idegen. Ezért ez a szent Isten megbünteti a bűnt. A bűn zsoldja, a bűn fizetsége, a halál. Kedves testvérek, az Úr Jézus pont azért jött, a mennyből azért szállt alá, hogy magára vegye a bűnös bűneit, és megengesztelje a haragvó Isten igazságát a Golgotai kereszten. Jézus átokká lett értünk, elvette bűneink büntetését. Sok ember azt gondolja, hogy a bűnbocsánat azt jelenti, hogy elkövettem valamilyen bűnt, és Isten majd elengedi a büntetést. Majd elengedi, majd szemet huny. Mert mi szemet hunyunk, akkor ő is szemet huny. Testvérek, sehol nem olvassuk a Bibliába azt, hogy Isten szemet hunyna a büntetés fölött. Azt olvassuk a Bibliába, mindenhol azt olvassuk a Szentírásba, hogy Isten megbünteti a bűnt. Megbünteti a bűnt. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Ő noha büntelen volt, de a testvérem bűnét meg az én bűnömet magára vállalta az Atya előtt. Emiatt halt meg. Ahogy mondani szoktuk, ugye, meg énekeljük énekeinkbe, a mi bűneink feszítették őt keresztre. Nekünk pedig felkínálja azt a bocsánatot, amit ő szerzett meg a mi számunkra. Ezt kínálja, testvérek, ezt a bocsánatot a bűnös embernek. És a Biblia azt mondja, hogy a bűnös embernek meg kell térnie, ami két dolgot jelent, megvallani a bűneinket, és elfogadni rá a bocsánatot. Mind a kettő nagyon fontos, elismerni. Igen, én ilyen vagyok, Uram. Jól mondja a te igéd, hazugságot szól az én szám. Tele vagyok indulattal, irítséggel, nagyra vágyással, gőggel, stb. Paráznasággal, stb. Igaza van a te igédnek, és én ezt fájlalom, és elfogadom a te segítségeddel a bocsánatot az én bűneimre. Kedves testvérek, a bűnbocsánat Jézushoz van kötve. Ezért szoktuk azt mondani, hogy fogadd el Jézust életed urának. Nem lehet a kettőt szétválasztani egymástól, Jézust meg a bűnbocsánatot. Sokan úgy vannak, a bűnbocsánat kell, de Jézus nem kell. Kell nekem az, hogy megtisztuljon a lelki ismeretem. De Jézus nem kell. Nem akarom, hogy ő irányítsa, ő vezesse az én életemet. És bocsásd meg a mi vétkeinket, tanít Jézus ezzel a kéréssel, és az arra tanít, testvérek, hogy az imádkozó ember nem kerülheti ki a bűn kérdését, amikor a Szent Isten elé járul. Hát erre tanít Jézus, hogy amikor imádkozol, ne kerüld el azt, hogy te milyen vagy. Ne hallgassál róla. Testvérek, szoktunk-e imádságainkban a bűneinkről vallani? Emlékszem, egyszer Ámos bácsi mondta egyik igehirdetésében, hallgattam otthon a felvételről, hogy olyan ritkán járulunk bűnügyeinkben az Úr elé. Sajnos magam is így vagyok ezzel, de sokszor úgy rám nehezednek a bűneim, olyan, hogy milyen vagyok, hogy nem tudom megtenni, hogy ne menjek oda, és azt kérem, Uram, ez vagyok, ilyen irigy vagyok arra másikra. Segíts meg engem, vedd el a szívemből az irigységet. Már annyira nyom ez az érzés, rám nyomja Isten, hogy nem tud az ember mit csinálni. Szoktunk-e elgondolkozni azon, hogy mivel bántottuk meg a Szent Istent, vagy a másik embert? Vagy nem is kell gondolkodnunk róla, mert tudjuk azt mi jól, csak éppen megbánni, megvallani felejtjük el. Azt mondja Jézus, hogy ne tegyük, ne keseredjünk el, ne keseredjünk el, valljuk meg a vétkeinket naponként, és kérjük rá a bocsánatot. Bocsásd meg a mi vétkeinket, tanítja Jézus. Kiket tanít? A tanítványokat. Ez nagyon fontos. Testvérek, Jézus ezt az imádságot a tanítványoknak mondta el. Őket tanította, ahogy mondtam, talán többször is. Azoknak, akik követték őt, és ezt fontos értenünk. Ma is azoknak tanítja ezt az imádságot, akik már az övéi. Akik az ő megváltott népéhez tartoznak. A pogányok nem is szokták imádkozni az úri imádságot. Sajnos nekem az a keserű tapasztalatom lelki pásztorként, hogy amikor ott a ravatalozóban vagyunk, és szolgálat végéhez érünk, akkor bejelentem, mondjuk el közösen az úri imádságot, általában a lelkész, én mondom. Néha egy-egy ember, egy-egy idősebb testvér mormolja. De nem az a jellemző. Nekem ez a tapasztalatom. 23. kerületben szolgálok, illetve a 20. kerületben van a temető, és általában a lelkész mondja az úri imádságot, mint ahogy a kezdőéneket, a 90. Zsoltárt is általában a lelkész énekli, elvétve fordul elő, hogy egy-egy testvér dünnyögi halkan az óra alatt, te benned biztunk elejétől fogva. Kedves testvérek, azt mondja Jézus ebben az imádságban, biztatás van ebben a kérésben, hogy ti, akik Isten gyermekei vagytok, ti, akik elnyertétek az üdvösséget, ti, akik az én követőim vagytok, ne essetek kétségbe, ha elestek is, ha elbuktok is, hanem gyertek hozzám, valljátok meg a ti vétkeiteket, és én elveszem tőletek azokat. Ez is érdekes, itt többes számban van, ugye azt mondja is, és bocsáss meg a mi vétkeinket, nem a mi vétkünket, vétkeinket. De testvérek, miért kell kérnünk, hogy bocsássa meg az Úr a mi vétkeinket? Hát nem 2000 évvel ezelőtt történt a megváltás? Hát az Úr Jézus nem elvette, eltörölte minden bűnünket? Egyik írás magyarázó így fogalmaz, hogy az ősbűn a Golgotán megbocsátatott. És ezt a bocsánatot megnyertük akkor, amikor újjászülettünk, amikor hívők lettünk, megtértünk, Isten gyermekeivé fogadtattunk. Csak hogy a mi megtérésünk óta is, a mi megtérésünk után is követünk el vétkeket napról napra. Egészen addig, amíg utolsó dobban a szívünk, testvérek, vétkezünk, vétkezünk. Ezért fogalmaz így ugye a dogmatik, hogy a hívő keresztény ember egyszerre bűnös és megigazult, egyszerre bűnös és megigazult, megkegyelmezett bűnös, ilyenek vagyunk. De azt mondja Jézus újra, hadd mondjam, hogy ne essünk kétségbe miatt, hanem járuljunk naponként a kegyelem királyi székéhez, megvalva vétkeinket és elfogadva hálás szívvel a bocsánatot. Ez a megszentelődés erről szól. Itt a megszentelődésre utal Jézus, hiszen hívőknek, az ő követőinek mondja, amit mond. És azt mondja, hogy járjatok szent életbe, hogyha elbuktok, valljátok meg, és fogadjátok el a bocsánatot. Kedves testvérek, fölmerül a kérdés, hogy vajon ez a gondolkodás nem tesz-e könnyelművé, vagy felelőtlenné bennünket. Hát elkövettem a bűnt, Jézushoz megyek, ő megbocsát úgyis. Nyugodtan. Nem tesz felelőtlenné bennünket ez? A francia felvilágosodás egyik vezetője, Voltaire, azt mondta, tudjuk, hogy Isten úgyis megbocsát, neki az a feladata, vagy hivatása. Hát bűnözzetek, hát majd Isten úgyis megbocsát. Nem visz bennünket ez a gondolkodás ebbe az irányba? Nyilvánvalóan nem. Már a felvetés is abszurd, hiszen aki az Úr Jézus áldozatára tekint, hogy ő milyen nagy árat fizetett az életével, a Golgotán értünk, azért, hogy a bűneink bocsánatot nyerjenek, annak ez eszébe se jut. Nem? Tehát eszünkbe se jut, hogy hát akkor én bűnözök, mert ő majd úgyis megbocsát nekem. Hát szeretem őt. Le vagyok kötelezve iránta. Hálás vagyok neki. Hát mit tett értem? Hogy tehetnék én ezek után ővele ilyet? Sehogy. Hallottam régen egy történetet egy idős lelki pásztorról, aki ifjú kollégájával egy öreg otthont látogatott meg, hétről hétre egy idős beteg bácsit, vitték neki az igét, imádkoztak, együtt beszélgettek. Aztán egyszer egy ilyen látogatás alkalmával baleset történt, az idős beteg bácsi ott a kórházi ágyon maga alá piszkított. Azt mondta az idősebb lelkész ifjú kollégájának, hogy gyere, tűrjük föl az ingünk ujját, tegyük tisztába bácsit. Tisztába tették, aztán imádkoztak, mégis elmentek. Következő alkalommal újra meglátogatták a bácsit, megint megtörtént a baleset, megint tisztába tették, elköszöntek. És egy néhány alkalommal ez így megtörtént, a ifjabbik lelkész már kezdte forgatni a szemét, értetlenül, hogy mi csinálunk itt, mi? Miért kell ezt nekünk csinálni? Szóvá is tette az idősebb lelkész társánál, hát hogy van ez? Hát mi lelki pásztorok vagyunk, nekünk az igét kell hirdetni, imádkozni kell az elesettel, beszélgetni, vigasztani, bátorítani, de nem tisztába tenni. Minket nem ezért fizetnek. És kedves testvérek, azt mondta az idős lelkész ifjú kollégájának, kedves barátom, te még nem értesz semmit, az Úr Jézus percről percre megtisztít bennünket, ami mocskunkból, ami szennyünkből, ami kosszunkból, büdösségünkből. Tartozunk mi is ennek az öreg betegnek annyival, hogy segítsünk rajta és tisztába tegyük őt. Testvérek, megszégyenült ez az ifjú lelkipásztor, valóban van még mit tanulnia, valóban. Mert az Úr Jézus minket percről percre, pillanatról pillanatra hordoz, törődik velünk, és megtisztít, megújít, meggyógyít bennünket. Mi csak álljunk oda, ami szennyünkkel, lelki szennyesünkkel, vétkeinkkel, valljuk meg ő neki, adjuk át, és ő elveszi készségesen. Testvérek, van ennek az ötödik kérésnek még egy második része is, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Sokan félreértjük Jézus szavait, különösen, hogyha hozzáolvassuk a 14. verset, az imádság végén Jézus azt mondja, ezzel is erősíti a gondolatot, hogy milyen fontos, hogy legyen megbocsátás. Azt mondja Jézus, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Sokan, ahogy mondtam, félreértik, mert azt gondolják, hogy az isteni megbocsátásnak előfeltétel az, hogy mi bocsássunk meg, az emberi megbocsátás, mi bocsássunk meg egymásnak. És akkor elkezdenek ezen az úton járni, megbocsátok fűnek, fának, aki engem megbántott, tudva, hogy majd az Isten is megbocsát ezért én nekem. De testvérek, hadd mondjam el, hogy hát ez az út nem vezet messzire, mert mi nem tudunk igazán megbocsátani egymásnak. Ha őszinték vagyunk, nem megy ez nekünk. Nem megy. Csak ilyenekre futja, megbocsátok, de nem felejtek. Azért ott hordozzuk magunkba azt a sérelmet. Azért olyan előszeretettel elővesszük, fölizzítjuk azt a régi sérelmet. Mindegy, hogy 2 hete történt, vagy 5 éve, 10 éve. Azért, bocsánat, én is tudom tapasztalatból, otthon porszívózás közben olyan jól az ördög úgy elénk hozza azokat a régi sérelmeket, vagy az ember csinál valamit magányosan, úgy előtörnek. Nyilvánvaló, hogy Isten nem ad erre nekünk áldást és bocsánatot se. És az isteni megbocsátás feltétele egyáltalán nem az emberi megbocsátás. Van. Szó sincs róla, éppen fordítva, azért bocsáthatok meg, azért engedhetem el a másik bűn tartozását, amivel megsértett, mert az Úr nekem is megbocsátatott. Testvérek, ahogy mondtam, mi nem tudunk megbocsátani saját erőnkből. Nem akarjuk elengedni a minket ért sérelmeinket, miközben ezzel magunknak ártunk. Miközben mi tartogatjuk azt a sérelmet, ami minket ért, azzal magunknak is ártunk. Magas lesz a vérnyomásunk, rossz gondolataink támadnak, idegesek leszünk, dühösek leszünk. Tönkre tesszük az egészségünket, lelkileg, de fizikailag is. Valami csodának kell történni a szívünkben ahhoz, hogy meg tudjunk bocsátani. Valami csodának kell történnie. Testvérek, ez az Úr csodája. Ha valaki azt tudja mondani, hogy én bocsánatot adok neked, ez az Úr csodája. Ismerik a testvérek az apostolok cselekedeteiről írott könyvben István, az első keresztény vértanú életét, elviszik őt, megkövezik, agyba, főbe, és mit csinál ez az István? Elkezd imádkozni. Először is azt mondja, hogy atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, amit elkövetnek ellenem, mert ez sérelem az én irányomba, de te ne tulajdonítsd nekik, megbocsátást kér az ő üldözői számára. És utána azt olvasjuk, hogy térdre rogyott, és úgy folytatta ezt az imádságot. Kedves testvérek, ez a megbocsátás titka, az imádság, az Úr előtti imádság. Jó Sándort hadd idézzem, azt mondja, hogy az Istentől kért és kapott bűnbocsánatban van a titka az általunk másoknak adott megbocsátásnak. Még egyszer elmondom. Az Istentől kért és kapott bűnbocsánatban van a titka az általunk másoknak adott megbocsátásnak. Hadd hivatkozzam még Jó Sándorra. Nagyon érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy amikor elkezdünk imádkozni valakiért, aki bennünket megbántott, és az Úr elé visszük az ő személyét, olyan ez, mint amikor azt a valakit, aki nekünk sérelmet okozott, oda vesszük az ima kamránkba magunk mellé. És úgy imádkozom az Úrhoz, hogy közben az a másik ott van mellettem. És az lehetetlen dolog, hogy miközben egyik kezemet az Úr felé nyújtom, hogy adjon bocsánatot, adjon kegyelmet, a közben a másik kezemmel annak a szerencsétlenek a torkát fogom. Ez lehetetlen, azt mondja Jó Sándor. Megbocsátási készség nélkül az emberekkel való kiengesztelődés, megbékülés nélkül egyszerűen nem lehet imádkozni. Nem lehet imádkozni. Kedves testvérek, hadd idézem újra őt, azt mondja ez a nagyszerű igehirdető, azt mondta róla Ravasz László, hogy korának legnagyobb igehirdetője, talán az egész 20. század egyik legnagyobb magyar prédikátora. Jó Sándor azt írja, hogy ha szívetekbe látnék, nem adnék úrvacsorát annak, aki még valami vélt vagy tényleges sérelmet el nem intézett a teljes megbékélés lelkületében az ellene vétkezővel. Én nem látok a szívetekbe, de az Isten igen. És azt mondja, azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békülj meg a te atyád fiaival, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Addig nem kell Istennek a dicséretmondásod, az adományod, a hódolatod, addig ez mind utálatos az Isten előtt. Oda akarsz járulni a Golgotához, és részesülni akarsz Jézus bűnbocsátó és bűntisztító vérének a kegyelmében? Nos, visszaküld az Isten. Mindenki, aki szíve szerint meg nem bocsát a másiknak, önmaga zárja ki magát az Isten bűnbocsátó kegyelméből. Kedves testvérek, ahogy említettem már, a megbocsátáshoz egy csodának kell történnie a szívünkbe, és ezt a csodát az Isten végzi el. Nézzünk Jézusra mindig. Mit tett értem? Nekem elengedte. Akkor én is tartozom annak a másiknak, hogy elengedjem az ő adósságát. És hogyha jönnek a gonosz gondolatok, mert már megtettem, megvallottam, kértem, de még mindig jönnek a régi sérelmek, nem csak porszívózás közben, máskor is, akkor újra menjek oda az Úrhoz. Uram, még mindig jönnek a kísértő gondolatok, szabadíts meg tőlük. Nézz Jézusra, és fogadd el az ő szabadítását. Amen.